Ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 168. dicséretünket énekeljük. 168. dicséretünknek mind a 4 versét. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Igére figyeljünk, és hallgassuk azt figyelmes szívvel, amint megvan írva a Jób könyvének utolsó 42. fejezetében, az első 10 verset fogom olvasni, ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak, tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merni elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz. Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jóbhoz, mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jób pedig imádkozzék érettetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítelek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. El is ment a témáni Elifáz, a suahi Bildád és a naamáni Cófár, és így jártak el, ahogy az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amiért csak volt. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szinte megkönnyebbül a lelkünk, amikor megmutatkozik a te irgalmasságod és kegyelmed. Nem csak a Biblia történéseiben, hanem a saját életünkben is ezt tapasztaljuk. Ilyenkor tudunk fellélegezni, valami nagy nyomás alól kikerül az életünk, és terheket tudunk lerakni. Talán minden ilyen alkalom, amikor itt vagyunk te előtted, egy ilyen hatalmas levegővétel. Nem ebből a világból, és nem ennek a világnak az illatából, hanem a te országodnak csodájából, valóságából, és a te hatalmadból. Ma is azért jöttünk ide, emberi mi voltunkat ideállítva te eléd, mert megpróbált életünknek szüksége van előtted megállni, tőled áldást kérni, áldást nyerni, hogy erőnk és reménységünk legyen. Így kérjük most is a te igédnek az ajándékát, üzenetét, formáld azt a szívünkbe, engedd, hogy azáltal megerősödött életünk legyen. Amen. Az ige hirdetésére és annak a hallgatására a 65. Zsoltárral készüljünk, a 65. Zsoltár első versével, a Sionnak hegyén, Úr Isten, tiéd a dicséret. Igénket olvasom a Jób könyvének 42. részéből, az 5. és 6. versekből. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok orban és hamuban. Foglaljuk el a helyünket. Amikor a Jób könyvének a végéhez ér az ember, addigra már nagyon-nagyon sok feszültség gyűlik fel a lelkében, és az utolsó fejezettől várja azt a feloldást, amire már nem Jóbnak van szüksége, hanem igazából az olvasónak, a hallgatónak. A Jób története, ha egy egyszeri történet volt, akkor az egy személyes küzdelem Istennel, de a mi tanulságunkra irattattak meg mindezek, és valahol minden ilyen nagy bibliai alakkal, az élettörténéseivel, a küzdelmeivel együtt izgulunk mi is, harcolunk, és látjuk benne önmagunk tükörképét, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy a végén eljussunk oda, hogy valami feloldás legyen. Hát ez a végsőkig fokozott feszültség érződik, most is még Jób szavaiban, és már várjuk azt, hogy az Isten tényleg a maga megjelenésével, igazságosztásával, igazságtételével mondja ki a végeredményt. Nagyon hosszú volt már ez a küzdelem, és most már arra várunk, hogy úgy, ahogy elkezdődött valahol ez a könyv, hogy az Isten tróntermében ott vannak az angyalok, és ott van maga a kísértő is, újból lássuk ezt a helyszínt, és legyenek lerendezve a nagy kérdések. Jöjjön elő a sátán, hasoncsúszva, és mondja azt, hogy igazad volt, te vagy az Isten, és téged nem csak azért szeretnek az emberek, mert te megáldod őket, hanem önmagadért is tudnak szeretni. legyen kimondva a végítéletben az, hogy Jób tényleg igaz ember volt, és ezt a próbát kiállta. Azt várjuk, hogy ezekkel a gondolatokkal valahol a mi életünkre is az Isten rámondja azt az igent és azt az amment, hogy jól vagyon, jó és hű szolgán, megtartalak téged, bármiben is küzdesz. És ezután még talán többet is adok neked. És érdekes, hogy így egybeolvasva ennek a fejezetnek egy szakaszát, az ember tényleg arra vár, hogy na eljöjjön az a bizonyos fordulat, ahol Jób feláll a porból, ahol visszanyeri mindazt, ami az övé volt, kétszeresen visszanyeri, és számunkra úgy tűnik, mintha ez lenne a feloldás. Elvesztette, de visszakapta. És Jób hamarabb megnyugszik. És ez a hamarabb megnyugvás talán egy picit még zavar is bennünket. Még nincs kimondva az, hogy most mindent visszakap, még nincs kimondva az, hogy helyreállítom az életedet. Ő már nyugodtan állott az Isten szín előtt. Miért ilyen nyugodt? Miért gondolja, hogy az ő ügye már be van fejezve, pedig még nem kapott vissza semmit? Ott ül és azt mondja, hogy amit akartam, elértem. Odaállhattam az Isten elé, és szemtől szemben voltunk egymással. Így fogalmazza meg, eddig csak hírből hallottam rólad, és most már saját szememmel látlak téged. Én itt teszem le a pontot, és azt mondom, hogy na itt ért véget az én történetem. Csak a mi lelkünk kívánja, vagy követeli Istentől, hogy nem, hát ide nem lehet pontot tenni, itt még csak egy kettős pont jöhet, ami után megkapja Jób a maga jutalmát. És ahol várhatom én is, hogy megkapom a jutalmamat. Hát lehetne ott pontot tenni az életemben, ahol most tartok? Le tudnám zárni, és tudnám azt mondani, hogy ennyit kaptam az Istentől, így élek, ez jó, és én ezért hálás vagyok, és most már elértem azt a célt, amit akartam. Akik itt ülünk, azok mind azt gondoljuk, hogy nem, hát ez van folytatás, kell legyen, és ezt az Isten maga is tudja. Jobbnak mégis sokat jelent az, hogy itt, egy pillanatra megáll, és azt mondja, hogy nekem ez már nagy ajándék. Hogy én valamit megsejtettem korábban is az Istenről, valami hírét hallottam neki, de most valahol a saját szememmel láttam. Erről néhány gondolatot. Hadd szóljunk, hadd mondjunk el, ami arról is szól, hogy az egész életünkben több találkozás is van Istennel. És ezek a találkozások egymásra épülnek. Az első találkozás tényleg így hangzik, hogy hírből hallottam rólad. Mások azt mondták, hogy nálad áldás van. Mások azt mondták, hogy nálad gyógyulás van. Mások azt mondták, hogy nálad bölcsesség van. Mások azt mondták, hogy nálad van az élet beszéde. Elindultam, hogy megnézzem én is. Hány olyan tanítvány, hány olyan evangéliumi történet van, amely erről szól, hogy valakik azt mondták, hogy ott nála van valami csoda dolog, és lehet, hogy nekem erre szükségem van. Jób életére úgy tekintünk, mint aki egész közel volt az Istenhez. Az Istent szolgálta, az Istennek áldozott, az Isten segítségül hívta. Miért mondja azt, hogy csak hírből hallottam rólad? Hát nem volt ez igazi közösség, nem volt ez elég szoros kapcsolat. Már talán említettem a Jobbal kapcsolatos ige hirdetésekben, hogy Jób eddig mindig úgy szólította meg Istent, hogy a mindenható. Te vagy a mindenható. Ebben nagyon sok minden benne van, csak talán éppen az a személyesség hiányzik belőle, hogy te nagyon távol vagy tőlem, te igazgatsz mindent itt a világon, de én ettől többet még nem láttam belőled. Csak azt, hogy van nap az égen, hogy vannak csillagok, hogy valahol elketyeg a földnek az órája, és ott kell legyél mögötte te is, mint valami nagy alkotó, de én csak ennyit láttam eddig belőled. És most azt mondja, hogy valami többet kaptam. A tanítványok közül kettőt szeretnék kiemelni, meg magát Pál apostolt, akik szintén elmondják a saját életükből azokat a fordulópontokat, amikor ez a hírből megismert Isten mégiscsak közelebb lépett hozzájuk. Péter azt mondja, amikor ott áll a Genezáreti tó partján Jézussal, már a feltámadása után Jézusnak, ott azokban az időkben, amikor Péter már bebizonyította tökéletesen, hogy képes elbukni ebben az életben, és a hitvallását is meg tudja tagadni, Egyszer csak szemtől szemben állnak egymással, és azt mondja Péter, hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. És neki ez az a pillanat, amikor Jézus nagyon közel jön. Amikor Jézus nem ítéli meg őt, amikor azt mondja, hogy őrizd a juhaimat, feladatod van, adok neked feladatot, ne hidd azt, hogy én csak csalódni tudok benned, tudlak használni. És ebben a pillanatban megérti, hogy a mester az nem csak egy különös képességű valaki volt, akire fel lehetett nézni, hanem valaki olyan, aki az ő életét végig látta, ismerte, tudta még a bukását is, és azt is tudja, hogy eljön az a pillanat, amikor majd rácsodálkozik az ő szeretetére. Aztán ott van egy másik tanítvány, Tamás, aki Jézus feltámadása után hiába veszi a hírt a többiektől, hogy mi láttuk feltámadni őt. Azt mondja rá, hogy hát ne haragudjatok, de amíg én nem látom, addig én ezt nem tudom elhinni. És Jézus jön hozzá, és közel jön hozzá, és azt mondja, hogy ha neked kell ez a látás, akkor engedem láttatni magamat, és akarom, hogy nézd meg engem. Sőt, oda megy, és azt mondja, hogy nézd meg, itt vannak a kezemen a sebek, meg a lábamon a sebek. Most, hogy látsz, most már tudsz hinni. És akkor leborul Tamás, és azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Valami megtörik benne, és ott kezd igazán közel valóvá lenni az a Jézus, aki mellett ott élte a mindennapjait. Pál apostol is azt gondolta, hogy ismeri Istent, hogy tudja az Isten törvényét. Azt tudta elmondani, hogy én őt szolgálom, mindig is őt szolgáltam. És egyszer csak egy úton térdre rogy, a világosságban hangot hall, és azt kérdezi tőle valaki, hogy tudod-e, hogy én ki vagyok? Én az vagyok, akit te üldözöl. És ebben a pillanatban közel jött az Isten. Nem egy távoli valaki maradt csupán, hanem valaki olyan, aki megszólította őt, és aki beleszólt az életébe. Mi mást várhatnánk mi, mint valami ilyen találkozást? Mert az Istenről annyi szépet és jót el lehet mondani, és én is el tudok mondani, és ti is el tudtok mondani. A bizonyságtétel viszont az, amikor az ember azt mondja, hogy de ez velem történt meg. A felnőttek konfirmációi bizonyság tételének a napja van, az ünnepe az Isten tiszteletünkön, és ebben valami ilyesmi fogalmazódik meg, hogy sok mindent meghallottam én az Istentől, de valami megérintett ebből engem. És ez számít most. Nem az a tudás, nem az az ismeretszerzés, talán új dolgok nem is kerültek elő, mert ezekről már mind hallottam. Csak az, hogy valaki közel jött. Valamit jobban megéreztem. Olvastam egy ige magyarázatot. Jóbnak ott volt ez a három barátja, aki végig mondja a nagy igazságokat. És valaki így fogalmazta meg, itt a végén ők büntetést kapnak Istentől, hiszen azt mondják, hogy ti nem beszéltetek olyan igazul róla, mint Jób az én szolgám, mert ő a saját életén keresztül látta mindezt. Ti meg csak kívülről szóltatok bele. Így fogalmazta meg ez a Biblia magyarázó, hogy itt jön a három stréber büntetése. Azoknak a büntetése, akik azt gondolják, hogy ennyi elég, és nem akarják a saját életükön keresztül megszűrni azt, aki maga Isten. És erre mondja, hogy én tovább tartok most már. És ezért tudom letenni a fegyvert Isten ellen. Ezért fejezem be a küzdésemet Istennel. Saját szememmel láttalak téged. Nem volt neki semmiféle víziója, nem volt látomása, nem látta ő szemtől szembe Istent. A Biblia azt mondja, hogy senki nem látja így az Istent. Majd egykor látunk színről színre ott az Isten országában. Addig csak valami tapogatózás van az életemben. Mire gondolt mégis ő? Valami olyasmire, hogy látom, hogy te látsz engem. Nem én látlak téged jól, hanem azt látom csak, hogy te figyeled az életemet, hogy nézed azt, amit csinálok, hogy látod azt, amiben vagyok. És Jóbnak ennyi elég volt, mert ő önmagára akarta felhívni a figyelmét ott Isten előtt, hogy nézd rám, nézd meg, hogy ki vagyok, nézd meg, hogy miben élek. És akkor az Isten rátekint. És ez a rátekintés neki sokat jelent. Már nem kell féljen ítélettől, nem kell féljen attól, hogy mások kigúnyolják, mert ez valami más látás. Mi mindent rejtegetünk a másik ember előtt, mert mindig aztól félünk, hogy abban benne van a megítélés, benne van a gúny, benne van az elmarasztalás, És az ember valahogy úgy lett alkotva, hogy úgy láttatni szeretné magát. Teljesen úgy a valóságában. Az ember történetének a kezdetén mezítelen az Isten előtt, és jól érzi magát, és örül neki, hogy lát engem az Isten. És amikor bűnt követ el, akkor kezd ruhákat aggatni magára, és azt mondja, hogy ne lássanak engem. De mindig is veszélyezt az ember az, hogy de olyan valaki jó lenne, ha látna, aki engem nem ítél meg, nem nevet ki, aki elfogad olyannak, amilyen vagyok. És ebben a helyzetben, amikor rájön Jób arra, hogy az Isten őt látja így is, és nem mutogat rá, és nem kéri számon, hanem még valami nagy csodát is megenged neki, hogy ő győzzön. Nagyon érdekes, hogy ennek az egész történetnek a hátterében maga Isten a főszereplő, mégis átengedi a győzelmet Jóbnak. Azért tudja átengedni, mert előtte Jób is átengedte a dicsőséget Istennek. Elismerem azt, hogy én por és hamu vagyok, és az én egész gondolatvilágom ehhez kapcsolódik, és te ettől sokkal nagyobb vagy. És ahogy ezt Jób kimondja, Isten azt mondja, hogy akkor azt akarom, hogy győzzél. Minden téren. A nagy kedvenc történetem, és bocsánat, hogy olyan sokat emlegetem a gyülekezetben, Jóbnak a tusakodása, amiben valami nagyon hasonlót látok, ahol az Isten megengedi azt, hogy valaki ne kifeszítse az életét az Isten döntésének, akaratának, titokzatos személyének, és erre azt mondja, hogy és még azt is hagyom, hogy legyőzzél engem. És hogy magamat rákényszerítem, hogy az én nagy szeretetemből áldást csikarjál ki. És Jób ezért tesz itt pontot, mert azt mondja, hogy na én ehhez az Istenhez közel kerültem. Tudom, hogy nem lehet elbagatelizálni a bajt. Hogy ő nyomorult, hogy ő mindent elveszített, hogy beteg, hogy az élet egy fabatkát sem ér. Neki mégis ez a kapcsolat bőven elég. És azt mondja, hogy az Isten lát engem, ez a lényeg. És a többi az utána rá van bízva. És a harmadik és utolsó gondolat, ami ide kapcsolódik, azt mondja Jób, hogy visszavonok mindent. Nem azt jelenti, hogy amit eddig mondtam, az most már nem érdekes. Nem azt jelenti, hogy azok nem voltak megalapozott élethelyzetekből megszülető panaszszavak, hanem azt mondja, hogy most már valami olyasmit mutattál meg nekem, ami nagyobb minden eddigi gondolatomnál. Eddig azt akartam, hogy legyen nekem Istenem. Ez volt a célom. Hogy legyen egy Isten, aki figyel rám, aki megteszi nekem azt, ami nekem kell. És most visszavonok mindent, mert rájöttem, hogy ez nem így működik. Hanem van egy Isten, és azt akarom, hogy én is a gyermeke legyek. És ez egy másik nézőpont. Ez nem ugyanaz. Mindannyian, akik Istennel találkozunk, először szeretnénk, hogy Isten olyan legyen, amilyenre nekünk szükségünk van. És Jób meg azt tapasztalja meg, hogy Isten van, nélkülem is van, létezik, és ő van a középpontban, és nem én. És nekem van szükségem arra, hogy hozzátartozzak, és nem neki van szüksége arra, hogy igazolja az én életembe, hogy ő létezik. És amikor Jób idáig eljut, akkor azt mondja, hogy milyen apró az én életem, és milyen nagy az Istennek a kinyitott világa. Csodálatos dolog, hogy Jób ezer kérdésére Isten egyetlen feleletet sem ad. Hanem amikor Isten megszólal, akkor csak rámutat erre a teremtett mindenségre, és azt mondja, hogy ugye látod benne, hogy minden a helyén van. Ugye látod benne, hogy milyen összefüggések vannak, amiket te fel se tudsz fogni. Hát ezeknek az összefüggéseknek a része a te életed is. Bele vagy kalkulálva. És erre Jób azt mondja, hogy ja, ha ez így van, akkor én most már nem kell az Isten előtt ugráljak. Nem kell mutogassam magam, hogy hé, vegyél észre, mert itt vagyok. Hanem azt mondja, hogy akkor rendben van. Hát ha engem is az Isten a maga tervébe belegondolt, tudja, hogy mit akar velem kezdeni, akkor én itt zárom az ügyemet. És valami csodálatos dolog az, hogy ha valaki itt lezár gondolatokat önmagában és békességre jut, utána megnyílik az Isten világa. És lássátok, Jób történetében is így van. Utána jön az áldás. Jób imádkozik, már nem csupán önmagáért, már a barátaiért is, más emberekért, hogy ők is lássák úgy az Istent, ahogy látni kell. és kezdi visszakapni mindazt, amit elveszített. Nem lehet rendszereket felállítani, pont erről szól a Jobb könyve. Én sem mondhatom azt, hogy ez az automatikus megoldás az életünknek, de biztos vagyok benne, hogy aki úgy keresi az Istent, hogy a saját szemével akar tapasztalatot belőle, látást, az mindazokra a küzdelmekre, kudarcokra, kérdésekre, betegségekre az Istentől kap feleletet, amiben el lehet csendesedni. Csendesedjünk el, és mi is így kérjük az örökkévaló Istent, aki mindent a kezében tart, hogy helyezze a mi életünket oda, ahova ő gondolta, az ő elképzelésébe, tervébe. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mi mást is kérhetnénk most tőled, mint azt, hogy mindaz, amit belőled megtudtunk, megismertünk, hadd legyen úgy a mi életünknek a része, hogy ebben valóban a saját szemünkkel láttunk téged. Köszönjük, hogy oly sok üzeneted elért már minket, annyi mindenhez megpróbáltuk hozzáigazítani az életünket. Sok-sok bölcsességet felfedeztünk, mégis olyan gyengének találjuk magunkat, hogy erre építsük rá az egész életünket, bátortalanok vagyunk. Erősítsd meg tehát most, azt kérünk, a hitünket, és engedd, hogy látva azt, hogy az egész életünk ott van a te kezedben, a sorsunkat ismered, meghatározod, tudod jól, így nagyobb bizalommal tekintsünk rád. Higgyük el, hogy be tudjuk tölteni azt a hivatást, amelyet ránk akarsz bízni. Így köszönjük meg, hogy sokszor többet látsz bennünk, mint amennyit mi érzünk önmagunkon, és így akarsz bátorítani minket. Bocsásd meg, hogyha rosszul látjuk magunkat, vagy hogyha rosszul mérjük fel az erőnket, és megszégyenünk azokban a küzdelmekben, amelyekhez még talán kicsik vagyunk. Szeretnénk most mindent úgy letenni eléd, mint egykor Jób is tette, és megelégedni azzal, hogy valamit mutatsz magadból, és ez reménységre indít bennünket, hogy végig hordozni fogsz minket, hogy fogod a kezünket egészen, amíg célhoz nem érkezünk. Így visszük eléd ma is azokat, akik betegek, akik küzdenek, akik terhek alatt élnek, akik szolgálnak, így visszük eléd azokat, akik elégedetlenek, így visszük eléd azokat, akiknek valahol az életük megvicsaklott, megtört, és próbálják helyreállítani, add a magad segítségét, áldását, hogy ők is tudjanak téged dicsérni. És hadd lássák az életükben mindazok is, akik emlékeznek, akik gyászolnak, hogy nem csak ennek a földi életnek vannak ajándékai, hanem még egy csodálatos ajándék vár ránk, amikor színről színre látunk téged. Adj ebben való reménységet és vigasztalást nekik és nekünk egyaránt. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért is, döntéseinkért, mindazért, amelybe felelőssé teszel minket, hogy megállhassuk a helyünket. Imádkozunk gyülekezetünkért is. Szép alkalom ez, hogy halljuk azokat a bizonyságtételeket, amelyek a mi életünknek is a részét képezhetnék, add, hogy elkötelezett élettel tudjunk téged szolgálni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is áld és szenteld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.